Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Mai témánk szorosan kapcsolódik az idei év legnagyobb eseményéhez, az olimpiához. És aki azt hiszem, hogy méltán elmondhatjuk róla, hogy bővelkedik érdekességekben, ő pedig Gáspár Ida, akit már ismerhetnek egy másik magazinunkból, és hogy ez hogyan kapcsolódik az olimpiához, azt majd mindjárt elmondja ő.
Szervusz, Andikám, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát akkor, mint ahogy eddig is tettük, következzék akkor a mese, és ez nem is annyira mese, mert hogy ez valóság volt. Hogyan kerültél te ki az olimpiára, Rióba?
Hát a hogyan is jó kérdés, meg a miért is nagyon jó kérdés, talán kezdjük a miért-tel. Bizonyára sokan vannak sportszerető emberek, akik tudják azt, hogy lehetett szavazni arra, hogy milyen sportágak kerüljenek be az elkövetkezendő olimpiára, olimpiákra, és hát mi a családunkkal teljes mellszélességgel a fallabdára, a squashra szavaztunk, és az én Ákos unokám maga is fallabdázik, eléggé magas szinten játszott, és rendkívül drukkolt azért, hogy bekerüljön a 24-es olimpiára a fallabda. Rettentően lelkes volt. És mikor megszületett a döntés, hogy mégsem a fallabda fog bekerülni, akkor nagyon-nagyon elkedvetlenedett, és azt mondta, hogy hát nem megyek már mama az olimpiára. És akkor ugye a mamába ez úgy benne maradt, és az én bakancs listámon is rajta szerepelt, hogy szeretnék egy olimpiára elmenni. A Londonin gondolkoztam, de azt mondtam, hogy hát ide a szomszédba nem megyek olimpiára, hát ha jobb helyre is lehet menni, és akkor adódott a következő London után a riói olimpia, és én már voltam Rióba, és nekem a három legkedvesebb városom közül az egyik a Rió, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor mégiscsak az unokám lesz az olimpián, mert elviszem magammal. Tehát tulajdonképpen ez volt az ok, amiért két részről is, egyrészt magam miatt, másrészt pedig az unokám miatt is, hogy elmegyünk az olimpiára.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú út, és főleg az, hogy egy ilyen nagyon fontos eseményhez kötődött, valószínűnek tartom azért, hogy jó előre kellett a szervezésnek nekifogni. Hogyan sikerült mindent úgy összehoznod, hogy aztán utána kellemesen tölthettétek ezt az időt?
Hát igen, te azért valamit már tudsz előre, mert ugye nagyon kellemesen úgy lehetett volna tölteni, ha én az utazási irodának megveszem a csomagját, ami az indulástól az érkezésig egy komplett csomag, de én már az alaszkai utamnál elhatároztam, hogy soha többet a büdös életbe én nem megyek utazási irodával, mert én is meg tudom szervezni magamnak. A miértet meg biztos mindenki azért gondolja, hogy azért lényegesen kedvezőbb áron. Így aztán december 31-én mondott igent az unokám, hogy hát nézett rám, azt hitt, hogy vicc, valami becsapás, vagy valami viccet szánok neki, mikor mondtam, hogy eljössz-e velem Rióba az olimpiára, és akkor igent mondott, én azonnal december 31-én elkezdtem nézni a repülőket. És ezt nagyon-nagyon jól tettem, mert 50%-kal olcsóbban tudtam a repülőjegyet akkor megrendelni, mint ezt mondjuk olimpia előtt 1-2 hónappal, ha tettem volna. Ezután következett, ugye az időpontot kinéztem, tudtam, hogy mikor van az olimpia, és én a befejező részre gondoltam, amikor már a nagyobb mérkőzéseken az aranymeccsek játszódnak, hogy arra megyek el, és ekkor elkezdtem hozzá szállást keresni. Amikor én magam szervezem az útjaimat, mert ez már sokszor előfordult, akkor mindig az az elsődleges szempont, hogy a látnivalók, az érdekességek közelébe, központjába legyen, feltétlenül, közvetlenül közelbe legyen tömegközlekedési eszköz. Riónál ugyanezt csináltam, napokon keresztül a térkép, napokon keresztül néztem a szálláshelyeket, és elmondanám, hogy a portugálok által alapított Centróba, az óváros részbe találtam helyet, szállást, és nem ragaszkodtam most az ötcsillagos hotelekhez, mert én már jártam Rióba, és tudtam, hogy nem kell félni az egyszerűbb szálláshelyektől se, így hostelbe foglaltam szállást, 750 méterre a metroállomástól, ami végigvitt az egész riói tengerparton. Rendkívül tiszta volt, egyszerű, két ágy volt benne, egy kicsi hűtőszekrény, jellemző rám, hogy vittem hipót, vimet, takarító rongyot, hogy a mosdókagylót ki tudjam esetleg takarítani, ki se kellett bontanom, tehát patyolat tiszta volt minden, a zuhany, a vécé, minden áldott nap húztak ágyhúzatot. Na most a lényege az, hogy mindezt fejenként 6000 forintért a belvárosba. Nem a luxus negyedébe Riónak, mert ott 80-120 ezer forintért lehetett volna kapni szobát. Akkor itt már megint lehet érezni, hogy óriási megtakarítás volt, és ezeket a pénzeket én akkor inkább az olimpiai belépőjegyekre fordítottam. Tehát így már volt szállásunk, tudtam a metroárakat, hát mindent meg lehet már az interneten nézni. Egy gondom volt, hogy Magyarországon nem lehetett brazil reált venni, tehát ugye az amerikai dollárt szeretik, fogadják el hivatalos helyeken, tehát fizetni sehol nem lehet, utcán se, piacon se, sehol feketén nem fogadják el. Tehát át kellett ezt nekünk váltani, de korrekt módon, ilyen átváltó helyeken ezt meg tudtuk oldani, úgyhogy így ez sem volt probléma.
Itt a nagyon előrelátó, nagyon aprólékos körültekintő, mielőtt még bárhova elindulna, és ezekről a részletekről még akkor ezzel folytatnánk, majd következzék a zene, és utána maradjanak még velünk, mert visszajövünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket, és Szűcsné Gáspár Ida meséli el nekünk, hogy hogyan is történt az olimpiára kijutott 2016-ban. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés. Amit el sem tudok képzelni, hogy itthon vagyunk 2015. december, és akkor még hol van az olimpia, de te már meg tudtad rendelni a játékokra a jegyeket. Na, erről mesélj nekünk.
Bár koromnál fogva nem tételezik föl, de azért nagyon sokat vagyok fönt az interneten, és egy brazil oldallal kezdtem, hát nem kell hozzá nagy dolog, beírtam, hogy olimpia, meg Rio, meg 2016 augusztus, és akkor fölhozott egy portugál oldalt. Hát viccesen szoktam mondani, hogy már abszolút profi vagyok portugál nyelvből, mert végigböngésztem az egész Excel táblázatba a különböző meccseket, és ott döntöttem el már január 3-án, hogy milyen meccseket szeretnék megnézni, majd tovább az X portugál szövegen próbáltam átrágni magam, mire végre megtaláltam azt az oldalt, hogy a jegyeket minden országba a földön egyetlen egy cégtől, utazási irodától lehet megvenni. És újongva, mikor megtaláltam az Ungeriát, akkor újongva találtam meg azt, hogy Tensi Tours. Utca, házszámmal, mindennel ott volt, és akkor fölvettem a kapcsolatot a Tensi Tours-szal, én már akkor tudtam, hogy mikre szeretnék elmenni. Hát nagyon-nagyon drágák az olimpiai jegyek, vannak olcsóbbak is, ez alatt a 10-40 ezer forint között itt kell érteni, azok nagyon olcsók. A drágábbak azok a 100 ezer forint körüliek, és a mondjuk például a röplabda döntőre a 250 ezer forintos, nyilván a legjobb helyen, mert hát följebb aztán olcsóbbak a jegyek. Tehát azért azt is figyelembe vettem, hogy kettő darab jegyet vettem a férfi kézilabda negyed döntőre, kettő darab jegyet vettem a Marakána stadionba a futball döntőre, mert azt mondtam az unokámnak, aki Rióba van, és nem megy el egy Marakána stadionba, és ott csak a döntőt játszották, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát esetleg erről majd a sporteseményekről külön fogok szólni, mert életem legnagyobb élménye volt ez a futball döntő. És akkor kint Rióba vettünk jegyet, azért nem vettem meg itthon, mert nem tudtam, hogy fognak szerepelni a női vízilabdások. És ők akkor játszották a bronzmeccsüket, mikor mi már kiérkeztünk, és lehetett még kint venni jegyet. És akkor ott vettünk két jegyet, hát hajszál választotta el őket, akik nézték, azok tudják, hogy sajnos az utolsó percben vesztettük el a bronz érmet, de nagyon szép emlék volt. Hát így ennyit, és akkor kint még voltak olyan események, amik be belecsöppentünk jegy nélkül, mert a Copacabana strandon volt a női triatlonnak a biciklizős része, úgyhogy azt ott bárki nézhette, és csak a cél befutó volt stadionon belül, amiért már fizetni kellett. Aztán láttunk egyes vitorlázó versenyt is szintén az óceánpartról. Ott is a magyar hajót, piros-fehér-zöld zászlós vitorlát le tudtam fényképezni, és hát az egész Riónak a hangulata, hát az felejthetetlen volt.
És ugye ez csak az egyik része volt, ugye, vagyis volt egyszer ugye az utazásnak a megszervezése, meg ugye, hogy akkor így megtudhattuk, hogy hogyan is juthat valaki olimpiai jegyekhez. Mivel mentetek ki? Valószínű, hogy repültetek.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Csak elmesélem, mert hát, ha esetleg érdekes lesz. Ugye a jegyeket is én szerveztem meg, a repülőjegyeket, és én tudom azt, hogy ha messzire megy az ember, és kétszer száll át, akkor eleve olcsóbb a jegy, és ha éjjel utazik, megint olcsóbb a jegy. Tehát én szépen leszerveztem magamnak, hogy majd fölhívtam a Tenshi Tourst, az olimpiai belépő jegyek miatt, és elmondtam neki, mert kérdezte, hogy és hogy megyek én, mondom, hát repülővel, én már kinéztem ezeket. Azt mondja, de hát ők megteszik helyettem ingyen is bérmentve, hogy lefoglalják ezeket a repülőjegyeket. Hát mondom, nagyon szépen megköszönöm. És ez azért rettenetesen fontos, mert indulásunk előtt, augusztus 16-án indultunk, kettő nappal a TAM, a brazil légitársaság értesített, hogy São Paulo-ba kellett volna másodszor átszállni, és onnan egy 50 perces út lett volna Rio de Janeiro-ba repülővel, de úgy megváltozott a menetrend, hogy szerintük nem érnénk el a riói repülőgépet, de aznapi járatokra, hát már nagyba ment az olimpia, nem tudnak helyet biztosítani. Utolsó mondat, de rám bízzák a döntést. Hát mondom, nem vagyok egy maratonfutó, vagy egy rövid távfutó, ha ők úgy gondolják, hogy nem lehet elérni, akkor én se. Borzasztó pánikba estem, letettem, az interneten jött ez, e-mailbe jött ez az üzenet, és abba a pillanatban, ahogy ott ültem fejbe vágva, hogy most mit csinálok egy héttel az indulás előtt, csöng a telefonom, fölhív a Tenshi Tourst-tól egy nagyon kedves hölgy, akivel már a jegyek kapcsán is hát összeismerkedtünk, és mondja, hogy van egy rossz hírem, meg egy jó. És erre egy nagy levegőt vettem, és azt mondtam, ha most azt mondod, hogy az olimpia is elmarad, akkor mondom, itt kapok infarktus. Nevetett egy nagyot, nem, azt mondja, az nem marad el, de azt mondja, már tudod a repülőjegyet? Mondom, most olvastam el az e-mailt. Azt mondja, ők is megkapták az e-mailt, és ez volt a szerencse, hogy ők is megrendelték, mert akkor hallotta a hangomon, hogy most már nagyon-nagyon kétségben vagyok esve, és akkor mondom, hogy na, akkor mondjad a jó hírt. Hát azt mondja, a Tenshi Tourst fölajánlja nektek, hogy a charterjárattal, ami Budapest-Rio direkt járat, tehát átszállás nélkül elviszünk benneteket. És még végig se tudtam mondatot mondani, már közbevágtam, hogy és mibe kerül ez nekem. Azt mondja, ugyanannyiért. Tehát ez egy óriási nyereség volt. Tehát tulajdonképpen így jutottam el közvetlen járattal Budapestről Rióba.
Látod, akkor néha még akkor is jól alakulhatnak a dolgok, hogyha nem mi szervezzük, hanem ahogyan te elfogadtad az ő felajánlásukat. Igen. Hát akkor most megint következik egy kis zene, és utána folytatjuk még Idával.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk akkor, kedves hallgatóink, a beszélgetésünket Szűcsné Gáspár Idával. És ugye az előző részekben akkor megtudhattuk azt, hogy hogyan is született meg a szervezésednek az eredménye, és hogy eljutottál odáig, hogy akkor már végre majd most már ki is értél az olimpiára. Én úgy tudom, hogy nem csak kifejezetten az olimpia volt az úti célod, hanem azért szeretted volna az unokádnak megmutatni a várost, mert hogy te már akkor tudtad, hogy Rio csoda szép. Ennek a szervezése hogy történt?
Hát ez is még januárban az íróasztalom mellől interneten elkezdtem nézegetni a városnéző programokat, Elkezdtem nézni a hozzászólásokat az egyes utazási irodáknak a programjaihoz. Leszűrtem, hogy van egy bizonyos Urban Adventure utazási iroda a világon mindenütt, kizárólag városvezető programokat csinálnak, tehát körutakat nem. A programjukat már meg lehetett nézni, hogy milyen riói programokat, 4 órás, egésznapos, és tehát ott rengeteg programot ajánl, abból ki lehetett választani, és miután az én unokám közölte, hogy ő szeretne elmenni egy favellába is, ami bizonyára sokan tudják, hogy ezek a nyomor negyedek, hát én nem mentem volna el, de ha ő azt mondta, hogy ő el szeretne menni, akkor igen. És akkor én szerettem volna élő emberrel is beszélni, és így fölvettem a kapcsolatot telefonon keresztül egy Luis, Renato, Daniel, stb., de mondta, hogy hívjuk csak Daninak. Hát egy rendkívül szimpatikus, 35 éves fiatalember, ő angolul vezet csak, vagy hát portugálul, de mondjuk az meg nekünk nem feküdt. És akkor már lekötöttem előre az egész napos programot, amiben a legfontosabb riói nevezetességek és a favella is benne van. Csak kiemelek egy-két fontos nevezetességet, hogy miket néztünk végig. Az egyik a Centro, ahol mi laktunk, és annak is a szebben felújított része a Santa Teresa központ, ami a portugál gyarmatosítók, alapítóknak a házait kell elképzelni. A felújított részek gyönyörű, csodálatos, szépek. Van egy olyan része, amit talán leginkább Szentendréhez tudnék hasonlítani. Az ottani régi 150-200 éves villák mind föl vannak újítva, művészek vették meg, ott jártunk abba a negyedbe, olyan boltba, ahol a művészeknek az alkotásait tekinthettük meg. Aztán természetesen voltunk a Corcovado-hegyen, a Megváltó Krisztus szobornál, és itt hagy mondjam el, hogy a rióiak azt mondják, hogy a városukról, hogy Krisztus 7 nap alatt teremtette a földet, 6 nap alatt teremtette meg a világot, és 7. nap csak Rióval foglalkozott. Csodálatos, szép fölülről Rió. Azok az icipici szigetek, a szabdalt part, onnan föntről lehet látni az összes strandokat. Egy-egy strandjuk, mi végigmentünk 3 strandon is, a Flamengo strand, akkor a Copacabana strand, abból folytatódik a most legfölkapottabb, a milliomosoknak a negyedei felhőkarcolói vannak az Ipanema strandon. Ezeket mind-mind lehet látni, illetve úgy kell elképzelni a rengeteg kis különálló kis kupocska hegyeket, tehát nem egy ilyen hegy vonulat van, hanem egyedülálló hegyek, és ezeknek az oldalain vannak a favellák. Nem egyetlen favella van, hanem rengeteg. Riónak a lakossága 12.300.000, ebből a maga a város az 6.5 millió. És az összes többi körbe a favellák. Na most itt vannak olyan favellák, amibe életveszélyes belemenni, és hát nem is megy be senki, viszont van 2 favella, amelyiket egy ilyen mintafavellának szeretné az állam, a kormány a többi favellák elé mutatni, hogy lehet úgy is élni, nem feltétlen kell bandaháborúknak történni mai nap is, lövöldözéseknek, kábítószeres bandáknak, a harcainak, hanem lehet normálisabb életet is élni, és ezért az állam támogatja őket, nem pénzzel, betonnal, téglával, kavicssal, vas oszlopokkal, úgyhogy csináltak ilyen betonjárdákat, kapaszkodó korlátokat, vízvezetéket csináltak, siklóval föl lehet menni, és mi is részt vettünk egy ilyen favellába. Elmondhatom, hogy az égvilágon nem csak a favellába, de egész Rióba én nem féltem, nem volt a világon semmi problémánk.
Ez azért is jó, hogy most említed, mert közben még zajlott az olimpia. Itt nálunk a híradásokba, különböző internetes oldalon azért elég sok negatív dolgot lehetett olvasni, illetve látni. Te ott kint mit tapasztaltál?
Hagy válaszoljak ezzel a riói útunk végével, hogy hazaérkeztünk, és az első hír, amit kaptam, hogy taxis üldözés van Budapesten, kirabolták az XXXY-t, tehát miről beszélünk? Nálunk is van. És én azt mondom, miután most is egy hétig ott voltam, és egyedül nem idegen vezetővel ketten metróztunk, ketten taxisztunk, ketten villamosoztunk az unokámmal, meg se lögtek, tehát persze, hát 12 és fél milliós városban persze, hogy vannak lövöldözések is vannak, rablások is vannak, de a mai napig nincs rajtam egy olcsó gyűrű se, még bizsú se, semmi nem volt rajtam az égvilágon. Külügytől rendkívül hasznos ötoldalas információt kaptam, hogy például a nők hordjanak egy ilyen fenék aljáig érő hosszú blúzt, és az alatt legyen a fényképezőgép, nem kell föltétlenül mindenkinek látni, vagy a másik, hogy okostelefon ne legyen az utcán a kezünkben, mert az lesz a legelső, amit kikapnak. Tehát most, ha az ember ezeket betartja, hát azért pusztán a testéért nem fogják agyonverni. És igyekeztünk nagyon-nagyon körültekintőek lenni. A másik dolog, amit szintén el kell, hogy mondjak, és azt kérdezte tőlem valaki, hogy és nem zavart, mert mondtam, hogy rengeteg katona, rengeteg rendőr, tankok, rengeteg, sok, szana, szét, mindenütt, és hogy hát és nem zavart? Nem. Sőt, oda mentem a katonákhoz, és azt mondtam, hogy áldja meg magukat a jóisten, magyarul szépen, persze, azt tudtam azért mondani portugálul, hogy köszönöm, hogy így most nyugodt vagyok, mert nem kell félnem, mert látom, hogy itt vannak és vigyáznak ránk, és az olimpia területén, a város területén mindenütt ezt éreztem. Ezzel együtt biztos, hogy voltak itt kizsebeltek. De ha az ember figyelmes, a legmesszebb menőkig tudom bárkinek ajánlani Riót.
Hát én azt hiszem, hogy a végén így befejezésnek mindenképpen azért az olimpiáról, meg a hangulatról, hogy milyen is ott élőbe is végignézni egy-egy játékot, és hát még azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden van még benned, de akkor jöjjön most a zene, és utána még visszajövünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Itt vagyunk újra, kedves hallgatóink, és Gáspár Idával folytatjuk a beszélgetésünket. Ezek az olimpiai játékok közül, mint ahogy az előző részekben mondtad is, hogy néhányra sikerült nektek is jegyet szerezni. Neked ezek közül melyik volt a legkedvesebb?
Hát a legkedvesebbet a végére hagyom. Két kedves volt, aminek nagyon-nagyon örültem. Mondtam már, hogy én a kézilabdát, valamikor én is kézilabdáztam, és én azt nagyon szeretem. És olyan szerencsénk volt, hogy a férfi negyed döntőn a dánok és a lengyelek játszottak egymással. Telt ház előtt játszottak, hiszen majd a dánok az aranyérmet is megnyerték, tehát nyilván már itt is nagyon sokan kíváncsiak voltak rájuk. Már ott is óriási hangulat volt. Azért becsülöm külön nagyon nagyra a brazilokat, mert ők függetlenül attól, hogy nem is voltak érdekeltek, rengetegen ott voltak a meccsen, és döntésük szerint szurkoltak valamelyik csapatnak. Ami számomra felejthetetlen volt, az a foci döntő. Én január 3-án már megvettem a foci döntőre a jegyet, és egy kedves ismerősöm mondta is, hogy ó, hát majd kifogok valamilyen, futottak még két csapatot, és hát nem fogok én ott látni hírességeket, stb. És én január 3-án azt mondtam, hogy nem, én brazil döntőt fogok látni. És hát bizony a jóisten úgy segítette a brazil csapatot, hogy valóban brazil döntőt láttam, és itt már egy olyan órával előbb pontosan közlik, hogy hány órakor lehet bemenni. Tehát akkor még nem kezdődik a meccs, de akkor már be lehet menni. De nem is itt kezdődött a szurkolás, hanem ahogy beléptünk a metró ajtón.
Azt így látja az ember, amikor ugye televízióban van a közvetítés, hogy nagy az ováció, nagy az öröm, de milyen ott lenni, milyen ezt megélni?
Most is futkos a fejbőrömen is a hideg. Nem lehet azt visszaadni, nem tudom elmondani. Szóval a metróban, ahogy gyülekezett a tömeg, 200 emberből mi ketten voltunk magyarok, ugye a kalapomon rajta piros-fehér-zöld szalag, mindenki köszönt, hogy ciao, szenyóra, én mindenkit helyre tettem, hogy fordítsa meg a színeket az agyába, és én nem szenyóra vagyok, hanem egy magyar asszony. És aztán, mikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, hát ó, még kedvesebbek lettünk, mert ugye már a hosszú Katinka nevét skandálták, a vívónk nevét skandálták, tehát nagyon képbe voltak, és itt mondom el, hogy úgy jöttünk el Rióból, hogy mindenki úgy köszönt el, hogy viszontlátásra 2024-ben Budapesten. Tehát egy borzasztó vidám, jó kedvű, nagyon helyes népeket kell elképzelni, és akkor elkezdődött a skandálás, az éneklés már a metró állomáson, a metróban, végig a 36 állomáson keresztül, a csecsemőtől az aggastyánig mindenki a brazil színekbe beöltözve, mondom, a csecsemő is, csak sárga, kék, zöld, trikó, meg ruha, meg minden. És akkor megérkeztünk a stadionba, ott is már, hát a bejárathoz, ott is elmondanám, hogy itt se volt tülekedés. Haladtunk, szépen mentünk, hömpölygött, folyt a tömeg, de ott nem lögdösött senki, meg nem lökött, és akkor bementünk a stadionba, és ott végig ment az éneklés. Ugye már megkezdődtek az edzések, jöttek a németek, hát fújoltak, ami a szájukon kifért, megfütyültek. Meglököm Ákos, mondom, te, ha ezek a himnusz alatt is, a német himnusz alatt is így fognak fújolni, hát mondom, én elsüllyedek szégyenembe, mint európai. Na, megjöttek a brazilok, ugye azt hittük, szétreped a stadion, úgy éjjenezték őket, majd jött a hivatalos bevonulás zászlókkal, jött a brazil himnusz, ha hiszit, ha nem, folyt a könnyem. Azt hittem, hogy a hangerőtől szétreped a stadion. Az 5 éves gyerek is ordította a himnuszt, énekelte, de azzal az átéléssel, szívvel, lélekkel hihetetlen volt, fantasztikus. És jött a német himnusz, mondom, édes Istenem, halálsíri csönd. Egy pisszenés nem volt, tehát azt mondtam, hogy le a kalappal.
Akkor a közönség is sportszerű volt.
Abszolút, tehát azért még Magyarországon se lehet, mert egy-egy füttyű, aztán lerángatják, meg elhallgatják, de ott halálsíri csönd volt. Mindig ugye a brazilokat éjjenezték, különböző rigmusaik vannak, tehát mindenféle versek, és ami nekem nagyon tetszett a meccs alatt, hogy az első gólt a brazilok lőtték, a második gólt, az egyenlítő gólt a németek. Na mondom, most elszabadul a pokol, fújolás, nem. Abba a pillanatban, hogy bement a német gól, elkezdték biztatni örjöngve a brazilokat, hogy jók vagytok, meg tudjátok csinálni. Abba a pillanatban a brazilokat biztatták, hogy szerintem arra se volt idejük, hogy kicsit meglepődjenek, hogy húha, döntetlen, mert úgy nyomta őket a tömeg. Fantasztikus volt, ahogy áradt a 80 ezer emberből a biztatásuk. És akkor jött a vége, amikor hát tudjuk, hogy hosszabbítás volt, az is döntetlen, és jöttek a 11-es rugások, és az utolsót a német elrontotta. Akkor már 5-öt berúgtak a portugálok, de a németek csak 4-et, és az 5-ediket elrontották, és az egész stadion elkezdett sírni. Na most ehhez tudni kell, ugye a sportszeretők tudják, hogy Brazília mindenféle első helyeket már nyert, de olimpiát még soha. Ez volt az első aranyérmük. Mindenki zokogott. 15 percig, mikor beültünk a helyünkre, nagyon szépen felújították a Maracanát le a kalappal, tágas ülések, az ülés alatt bőven egy hátizsáknak hely, kitettek nagyon magukért. Én nagyon elégedett voltam mindennel, amit az olimpiával kapcsolatban csináltak. És leültünk a helyünkre, és akkor hát látták a szalagokat rajtunk, azt se tudták, úgy gondolom, hogy olasz, vagy magyar, vagy kik vagyunk, mik vagyunk, és akkor olyan éreztük azt, nem szóltak, vagy olyan kis távolság tartott, és akkor rögtön a brazilok elkezdtek támadni, és 15 perc múlva egy rettentő éles, jó brazil helyzet alakult ki, akkor már az egész stadion ordította, hogy Brázil, Brázil, és Ákos unokám se bírta ki, és fölugrott, és teletorokból beleüvöltött a levegőbe, hogy Brázil, és ráugrott a környékből, vagy 20 darab brazil ölelték, csókolták, mert addig nem tudták, hogy kinek drukkolunk, és nem szóltak semmit, tehát ha a németeknek drukkolunk, akkor se bántottak volna, vagy fújoltak volna, de mikor megtudták, hogy a braziloknak, hát kirohant, hozta nekem a sört, a másik a ropit hozta, hát szóval tündériek voltak. A szünetbe odarohantak Ákoskámhoz, neki egy piros-fehér-zöld kiskunhalasi föliratú zászlója volt, amit kaptunk kölcsön, és nagyon szépen köszönöm Zsubinak, hogy kölcsönözte, és büszkén viseltük, és hordtuk mindenhova, és akkor jött a fiatal ember, hogy cseréljenek zászlót, Ákos fogja a brazilt, ő meg a magyart. és akkor így fényképezkedtek, tehát egy nagyon-nagyon kedves nép, és ami a leggyönyörűbb volt, mondom, hogy úgy köszöntek el, hogy 24-be találkozunk Budapesten.
Akkor már a bizalom megvan előlegezve nekünk magyaroknak is, és igaz, hogy a hallgatók nem látják, ami talán a legszebb és legkedvesebb, hogy ide most itt velem szemben egy Rio 2016-os pólóban ül, amit úgy sejtek, hogy kint vásároltál.
Igen, ez egy kimondott sportpóló, rajta van az olimpia emblémája, amit sokan nem tudtak, és kérdeztek meg tőlem, hogy tulajdonképpen ez mit jelképez, mert sokan egy ilyen cuminak nézték meg. Hát ez három ember, három különböző színű ember összekapcsolódva. Ugye itt a feje, keze, lába, és akkor ugyanez még egyszer. Tehát ezt is kapták ajándékba a sportolók is az érmek mellé, illetve hát rajta van az öt karika is. És ezt azért vettem föl, mert hát szóval nagyon szép emlék volt.
Nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok élményt, amit itt végighallgathattam veled, és ezt azt gondolom a hallgatók számára is az lehetett. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát akkor a szokásos kérdés, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan föltesznek neked, hogy akkor hová lesz a következő út, vagy lesz-e?
Igen, szeptember 15-én Albániába.
Hát akkor jó szervezést kívánok neked, és akkor remélem, hogy arról is hozol nekünk majd egy bemutatást, egy elmesélést. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.